Ez még mindig a prémium kategória.
Li Fung Haitan, a Concord Értékpapír ZRT elemzési üzletágának a vezetője a mai vendégem, és az OTP-ről beszélget, majd a MOL-ról, és ott hagytuk abba a beszélgetést a műsor első felének végén, hogy az INA eladás kapcsán ti egyelőre nem árazzátok ezt a tranzakciót, akkor 12 hónapos távlatban hova várjátok a papírt?
Nekünk a célárunk 3400 forint, tehát azt gondolom, hogy van bőven upside, ugye plusz osztalék, ami annak függvénye is lehet, hogy akkor az INA-ba lesz-e, vagy az INA dealből lesz-e valami, mert akkor talán még több osztalékra is.
Tehát arra gondoltok, hogy ha sikerül értékesíteni az INA-t, az extra osztalékban fog lecsapódni.
Igen, ami a MOL gyengeségét talán magyarázhatja, illetve azt gondolom, hogy részben magyarázza, az itt a, hát ugye az elmúlt hónapokban a klímaváltozás és ESG befektetések és egyéb trendek, azt nem tudom, hogy meddig van velünk, de azt gondolom, hogy hosszú távon talán tényleg tartósan fönnmarad ez a trend, hogy olajcéget most már egyre kevésbé vesznek az emberek, vagy a befektetők, annak ellenére, és ezzel mindig elcsodálkozom, hogy a MOL ezekben a scoringokban, ebben az ESG scoringban egyébként kifejezetten magas értékelést kap, ugye a versenytársaihoz képest, de hogy azért az olajcégeket hosszú távon egyre kevésbé tartják talán a befektetők, vagy egyre kevésbé tartják szívesen a befektetők.
Én azt gondolom, hogy egyre kevésbé trendi, és ez elég furcsán hangzik, hogy a befektetéskor ezt a szót használjuk, de azért lássuk be, hogy ma egy zöld kötvényt például sokkal trendibb megvásárolni, beemelni a portfólióba, és azt mondani, hogy én figyelek a környezetvédelemre is, mint egy olajcéget, ami ugye folyamatosan arról, vagy azokról, vagy azok a hírek jönnek így az embere szem elé, hogy szennyezés, vagy tengerben kiömlött olaj. Lehet benne ez is? Lehet ez egyébként egy egyszerű, vagy a hétköznapi befektető szem előtt?
Én azt gondolom, hogy igen, sőt, a mi ügyfélkörünk is talán egyre többször emlegeti föl ezt, amit én így mindig viccesen meg szoktam nézni, az például a Google keresőbe, ma már például többen keresnek rá a klímaváltozásra, mint arra, hogy trónok harcot. Tehát, hogy ez szerintem önmagában megmutatja a változást, és azt gondolom,
ami nem feltétlenül rossz, azért ezt
ami nem feltétlenül
meg.
Rossz, igen, de hogy olajcég szempontjából, szentiment szempontjából mindenképpen egy ok lehet arra, hogy mondjuk miért nem tolonganak a befektetők. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy mag olajcégek azért létezni fognak a jövőben is, és azt gondolom, hogy nem idén kell őket elbúcsúztatni.
Hát egy darabig biztos.
Egy darabig biztos, hogy velünk maradnak, és ilyen szempontból viszont azt gondolom, hogy attól még érdemes ezekbe a cégekbe fektetni.
Csak kérdés az, hogy meddig maradnak velünk, és milyen feltételek mellett maradnak velünk, és most ha MOL-ra gondolunk, ugye itt egyre inkább előtérbe került ugye a kiskereskedelmi üzletág. Az nem elképzelhetetlen, hogy a MOL egy idő után elektromos áramot fog árusítani a benzinkútjain, ha fogalmazhatok így. Tehát valószínű, hogy ez az olajtársaság sem lesz mondjuk 10 év múlva ugyanaz, mint ma.
Ez kétségtelen, de azt gondolom, hogy ha 10 év múlva megkérdeztél volna, hogy most jönnek az elektromos autók, akkor is attól féltünk, hogy jönnek, és aztán még mindig nem jöttek. És ez persze nem zárja ki azt, hogy akkor idén hirtelen beüt minden, és akkor tényleg csak elektromos autóval fogunk járni. De azért azt gondolom, hogy még van jó pár éve a MOL-nak.
Hát javaslom, hogy térjünk akkor vissza erre majd legfeljebb 10 év múlva, de addig is menjünk tovább, és vegyük sorra akkor mondjuk például a Richter. Tehát hogyha érdekesség az, hogy a MOL-ban nem igazán történt semmi hetek, hónapok óta, akkor pont az ellenkezője a Richter piaca, hiszen itt az elmúlt hetekben, hónapokban hirtelen újra megtalálták a befektetők a gyógyszergyártó papírját, úgyhogy érdemi hír itt sem érkezett a piacra.
Igen, hát azt gondolom, hogy itt is egyébként, sőt, talán az egész buksza ősszel történt egy ilyen nagy változás. A Richter esetében szerintem sokáig nagyon félreárazta a piac. Ugye egyrészt volt ez a, azt hiszem, BlackRock volt, aki 5% alá ment a részesedésével, és ugye adta folyamatosan, és nem tudtuk, hogy éppen mikor, meg hogyan.
Tehát, hogy korábban az Aberdeen, ha jól emlékszem.
Aberdeen is, igen, tehát hogy mindig volt valaki, aki adja, és emiatt volt nyomás alatt az árfolyam, másrészt ugye volt a Braillard-ra, azt gondolom, hogy nem voltak annyira optimisták, mint ami ugye ténylegesen az elmúlt 9 hónapban kijött, és azért azt gondolom, hogy ugye talán 19-ben körülbelül 850 millió dolláros értékesítése lesz a Rylannak, és az idén az azt gondolom, hogy az simán lehet ilyen 950 millió dollár, és tehát jelentős növekedés lesz, és ebből értelemszerűen a Richter is profitálhat. Most már azért azt gondolom, hogy itt már nagyon sok mindenben van árazva ebbe az árfolyamba.
Ma, aki Richtert vesz, az gyakorlatilag kariprazint vesz. Nyilván furcsán hangzik, hogy az antipszichotikum gyógyszer vagy készítménynek az alapanyagáról beszélek. Gyakorlatilag a Richter ma a kariprazinon áll, vagy bukik, és ugye pont ez a kockázat számomra, hogy egyetlen készítmény tartja fenn ma a Richtert.
Ez így van, ahogy mondod, ma már nagyon nagy részét hasítja ki a Vrijlar az értékesítésből. Igen, ez egy kérdés, hogy meddig, tehát hogy mi lesz az új húzó termék, egyelőre örülünk annak, hogy van a Vrijlar, és aztán majd megrátjuk.
És abban reménykedünk, hogy ez egyre nagyobb, és egyre többet hoz majd a konyhára, de ebben is látok kockázatot, tehát a végtelenségig ez a piac sem feszíthető.
Persze, de azt gondolom, hogy az elemzők számolnak is ugye általában az úgynevezett peak sales-zel, amikor ugye kifut az értékesítés, akkor, tehát hogy amikor csúcson van az értékesítés, és akkor utána ez azért mennyien egy-két évig áll fönn az állapot, és utána viszont mindenki csökkenő értékesítéssel számol, és akkor lesz az a kérdés, hogy a Richter vajon mibe ruház be újra.
Hát nem beszélve arról, hogy azért egy pár éven belül a szabadalom is lejár, ha jól tudom. Hát az elmúlt időszakban lezajlott egy vezetőváltás is, hiszen Fogserik úr ugye háttérbe vonult, és Orbán Gábor vette át a Richter irányítását. Ez nem lehetett, nem járhatott azzal, hogy kezdetben ez okozott némi bizonytalanságot mondjuk a piacon, és most kezdik beárazni azt a úgymond a részvényesek, hogy hát az Orbán Gábor mégiscsak jól végzi a dolgát, a Richterben nem következett be egy törés, hanem minden halad tovább úgy, ahogy azt megszoktuk.
Minden utódlás és vezetőváltás nehéz, főleg egy ilyen cégnél, tehát ezt elismerem, de azt gondolom, hogy ott a váltás is ugyan hirtelennek tűnhetett, de azt gondolom, hogy a háttérben továbbra is Boks Erik volt az, aki segített igazából ebben a stratégiában, ami most van, és fokozatosság volt inkább a jellemző.
Ezen az árfolyamon, ugye itt a Richterrel is nézegetjük folyamatosan, hogy hova tud még följebb és följebb kapaszkodni, ugye ezzel 6600 környékén vagyunk most. Merre tovább?
Hát ugye lesz egy jelentés, illetve most indul a jelentési szezon, vagy hát egy hónap múlva, tehát nehéz most még erről beszélni, de azt gondolom, hogy azért főleg ez fogja eldönteni az irányt. Mint mondtam, már elég sok minden be van árazva, tehát azt gondolom, hogy pár száz forintot még mehet föl, de 20%-os upside, azt gondolom, hogy ez már túlzás lenne.
Hátra maradt a bluechipek közül ugye a Magyar Telekom, hát hogyha a másik három bluechip piacán ugye az elmúlt időszakban azért volt mozgolódás, hát a Telekomékban abszolút nem, és nem csak az elmúlt hónapokban nem, hanem most már lassan évek óta nem. Mi történik, vagy mi nem történik a Magyar Telekom piacán?
Hát osztalék fizetés, illetve azt gondolnám, hogy van egy stabil osztalék fizetés, de hogy jelentősen növekvő osztalék fizetésre eddig nem volt példa az elmúlt években. Azt gondolom, hogy ez okozhat egy kis unalmat, illetve szerintem tavaly év elején volt mindenféle spekuláció, hogy itt T-Systems eladás és egyebek lesznek, és úgy tűnik, hogy ez ott most megállt, legalábbis a tárgyalások ideiglenesen, legalábbis biztosan.
Hát egy biztos, hogy nem a Forágyi fogja megvenni a T-Systems-et, attól még persze megveheti más társaság.
Igen. Bár én nem tudom, hogy egyébként kizárták el. Én csak, mint hogyha nekem az émlik, hogy csak az lett volna, hogy a tárgyalások ugye abban maradtak, ami most egyébként valószínűleg tényleg azt jelenti, hogy nem lesz tranzakció, vagy nem a Forágyival, de hogy egyébként még az, de semmit sem lehet kizárni. Akkor volt egy digi kizárás az aukcióból, frekvencia aukcióból, és akkor most az a bizonytalanság van, hogy akkor mi lesz a frekvencia aukcióval.
Tehát, hogy hát valószínű, hogy a háttérben azért folynak a digivel kapcsolatban, ugye akár pereskedés, vagy valami húzavona, hiszen maga az aukciót sem tartották meg.
Igen, és én minden, tehát a jelenlegi tudomásom szerint az idejében azért biztos ki fog derülni. Én azt gondolnám, hogy akár már január végén is, hogy akkor hova tovább, vagy merre tovább. Tehát, hogy ezek így ott történnek, közben van egy alapvetően azt gondolom, hogy jó operáció, csak valamiért ez a bizonytalanság, ez az állandó bizonytalanság az, ami, tehát ez az állandó bizonytalanság, akkor mennyit kell költeni a frekvencia aukcióra, az osztalékkal kapcsolatban, hogy mennyi lesz az osztalék, tehát ez a kiszámíthatatlanság, az ez néha így ütközik.
Ugye sok a, nyilván a kockázat mondhatni egy szóval. És most egy beugrotós kérdés következik, hogy hogyan definiálnád ma a Magyar Telekom papírját, osztalékpapírnak vagy növekedési sztorinak?
Ez egy jó kérdés, ezzel megfogtál. Én azt gondolom, hogy valahol a kettő között. Tehát, hogy van egy stabil osztalék, azt nem gondolnám egyébként, hogy rendkívül magas, mert szerintem találunk bőven olyan papírt ma akár a budapesti tőzsdén is, ami többet fizet ennél. És akkor mellette van egy növekedés, és szerintem a fő kérdés az az, hogy az, tehát a növekedés az lecsapódik-e az osztalék növekedésében-e. És hát reméljük, hogy igen.
Nos, ezért mondtam, hogy beugratós kérdés lesz, hiszen én arra számítottam, hogy rávágod, hogy egyik sem. És akkor megkérdeztem volna, hogy és akkor mégis mi, hiszen pont ez a problémám nekem is, hogy maga a növekedés, ha a növekedésre helyezzük a hangsúlyt, akkor ez nem tükröződik az osztalék növekedésben, és innentől kezdve nehéz definiálni a papírt. És akkor a kérdésem az, 440 forint környékén merre tovább?
Önmagához képest egyébként én úgy tudom, hogy ilyen 15%-kal azért alul értékelt, és még ilyen osztalékhozammal is, még hogyha nem feltétlenül növekszik, az, és nem lesz az a pálya, ami mondjuk az earnings, tehát a nyereségességén látszik, akkor is azt gondoljuk, hogy ez az 540 forint környék értékben azért meg kéne, hogy jelenjen. Tehát, hogy még így is.
No, de ennél már többet is. Tudom, már plusz, ugye az állampapír, ami kockázatmentes.
Igen, ez tény, és ezért is van az szerintem, hogy unalomba fulladt így az elmúlt, hát nem is tudom, talán fél év biztosan, de azért nem csak magyar befektetők vannak a világon, azért megnézem, a német hozam hol van, meg minden más, akkor meg azt gondolom, hogy továbbra is lehetnek érdeklődők.
Hát igen, csak az elmúlt napokban is nézegettem ugye a likviditást a piacon, és hát a Telekom 40 millió forinttal kereskedtek napon belül, tehát az szánalmasan csekély. Hát sok olyan kis papír, aki kapitalizációban a tizedik töredékét nem éri el, ennél jóval nagyobb likviditásra forog a parketten.
Igen, valahogy nincs momentum mostanában, talán a jelentési szezon hozhat megint izgalmakat.
Egyébként, ha a Digit úgymond eldőlne a Diginek a sorsa, azaz, hogy tényleg nem vehet részt a frekvencia pályázaton. És ugye látjuk, hogy építgeti a mobil hálózatát, de az sem megy olyan dinamikusan, nem jelent egyelőre még biztosan nem konkurenciát a Telekomnak. Ez árfolyam emelkedéshez vezethet?
Igen, mert akkor azt gondolnám, hogy a Magyar Telekom menedzsmentje kellemesebb fejfájásban részesülhet, mert akkor viszont mi az oka arra, ugye, hogy ne növekedjen az osztalék, hogyha a verseny oldalról sem sincs akkora veszély, mint amit hittünk eddig.
Jó, hát kíváncsian várjuk, azt gondolom mindenki azt, hogy milyen osztalék politikát fognak majd megfogalmazni ugye a Telekommal kapcsolatban, hiszen a menedzsment azt ígérte, hogy talán idén év elején akkor elmondják, hogy ezen túl mihez kössük majd, vagy milyen várakozást fogalmazhatunk meg az osztalékkal kapcsolatban. De még szerettem volna beszélgetni veled egy kis papírról is, a Waberer-ről, ugye ezt a céget is a Concord elemzi. És hát ugye így beszélgettünk a műsor előtt, és megkérdeztem tőled így viccesen, hogy hát létezik még egyáltalán az a cég. Hát nyilván ez a vicc része volt a dolognak, de azért lássuk be, hogy a mai árazás mellett hát gyakorlatilag elmondhatni szinte azt, hogy eltűnt a cég a piacról. Miért?
És ugye a beszélgetésünk így a mostani interjú előtt is ugye azt mondtuk, hogy ez egy kis papír. Régebben nagyobb papír volt. Nem is emlékszem, mert talán 5000 forint környékén volt a tőzsdei bevezetés, és ma meg ugye 1200 forint körül van a papír. Itt ugye nagyon érdekes a sztori, hogy itt 2000, tehát amikor jól ment még, és a makroadatok nagyon jók voltak, ahhoz képest is eredményben nem tudott felmutatni a cég túl nagy növekedés, sőt, ugye inkább csökkenést. Azt hiszem, talán EBIT szinte még negatív is volt, tehát itt tényleg nem teljesített jól. Mi azt gondoljuk, hogy egyrészt van egy biztosítói szegmense, amiben van érték,
és a hírek szerint ez éppen eladó sorban
igen,
van.
Remélhetőleg ez egy jó áron, hogyha eladó sorba kerül. Másrészt meg, hogyha ugye az elmúlt, tehát a tavalyi év azt tényleg nem segített, de került oda egy új menedzser, egy új vezető, akit lehet várni azt, hogy talán tényleg át tudja fordítani azt az operációt, ami egyelőre egyébként ez azt hiszem a nemzetközi nemzetközi szállítmányozás, amit meg tud fordítani. Egyébként az új vezető azt hiszem a DHL-től jött, tehát hogy azt gondolom,
tehát
hogy
szakmabéli szakember.
Szakmabéli szakember. És emellett meg ugye a javuló, reményeink szerint a javuló makrogazdasági adatokra talán ez a cég az, ami duplán érzékeny erre, és mi azt gondoljuk, hogy akkor hát ez a nemzetközi szállítmányozás ez felfut, vagy legalábbis kevesebb pénzt visz el, mert hogy jelenleg egyébként negatív, tehát hogy viszi inkább a pénzt, de hogyha már nem viszi, akkor biztosítóval együtt azt gondoljuk, hogy ennél valószínűleg többet kell, hogy érjen.
Volt egy próbálkozása ugye a nagy tulajdonosnak annak idején, hogy kiszálljon, tehát további részvényeket dobjon a piacra, és akkor még nem volt ennyire borús a jövőképe a Waberesnél. Ugye ez nem sikerült, ez a rábocsátás. Nem lehet az, hogy ma is ennek az árnya vetül az árfolyamra, hiszen lehet tartani attól, hogy ahogy emelkedik úgymond az árfolyam, megjelenik ez a nagy mennyiségű részvény a piacon, tehát hogy ismét le fogja törni. Tehát ez nem egy féke annak, hogy gyakorlatilag meg tudjon indulni fölfele a jegyzés?
Biztos, hogy van ilyen hatás is, és hogyha nagyon sokat menne hirtelen papír, akkor ez előjönne, de azt gondolom, hogy a Mid Európa Partnersnek a bekerülési értéke az szerintem magasabban van.
Hát 4000 forint rémlik nekem, de nem vagyok benne biztos.
Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem biztos, hogyha most 1200-ről 1500-ra menne, akkor rögtön megjelenne. Az lehet, hogy mondjuk 2000 forinton már jelentősen elgondolkodna ezen.
Sajnos kifutunk lassan az időből, de engedd meg, hogy még egy utolsó kérdést föltegyek. Ha a jelen makrogazdasági és geopolitikai környezetben kellene hogy egy portfóliót összeállítanod részvényekből, hogyan szemezgetnél, milyen szektorokból keresgélnél bele, vagy válogatnál bele?
Hát, hogyha a magyar piacon maradunk, és akkor legyenek a blue chipek, és akkor azt gondolnám, hogy MOL lenne az első helyen, aztán OTP, Emter és Richter. Nagyjából így tudnám összetenni. A MOL meg az OTP az abszolút makró. Emtelt azt elmondtam, hogy az mitől megy, vagy mitől nem fog menni, és akkor maradt a Richter, amiben egy pár száz forintos felértékelődést látok én most ezen a szinten.
Kedves hallgatók, ismételten felhívom a figyelmüket, hogy ez nem minősül befektetési tanácsadásnak, amennyiben befektetni szándékoznak, ennél sokkal körültekintőbben tájékozódjanak. Li Fonghajtán, a Concord Értékpapír elemzési osztályának a vezetője volt a mai vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Várunk vissza máskor is nagy szeretettel. Kedves hallgatók, ha tehetik, tartsanak velem a jövő héten is, addig is kellemes rádiózást, hallgassák a Trend FM-et.
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.